Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem dr. Habil Zakar Pétert, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettesét, nyissa meg az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók, tévénézők, engedjék meg, hogy én is sok szeretettel üdvözöljem Önöket, és arra is szeretném emlékeztetni egyúttal a jelenlévőket, hogy valamikor az 1970-es, 80-as években Magyarországon gyakran meséltek egy viccet, ugyanis két szocialista ország, a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság viszonya elég feszült volt akkoriban, és a vicc ugye úgy kezdődött, hogy a TASZ jelenti, a TASZ volt a szovjet állami hírügynökség, amik hát gyakran hazudott ezt, azt megferdített. Na, szóval a vicc így szólt, hogy a TASZ jelenti. Tegnap állik felfegyverzett kínai banditák megtámadtak egy békésen arató szovjet kombányt. A kombány viszonozta a tüzet, majd felszállt. És azért jutott eszembe ez a vicc, mert akik részt vesznek ezen a kurzuson, azok pont nem ilyen előadásokat fognak hallani, vagyis tehát nem ideológiát, nem politikát, hanem tudományos előadásokat. Idén ennek a sorozatnak a mottója sokszínű tudomány, ugyanis több tudomány ágból hívtunk meg előadókat, mint az előző fél évben, ugye itt fizika, kémia, genetika, matematika, történelem, magyar irodalom, jog, tehát filozófia, tehát nagyon sok ága képviselteti magát a magyar tudományosságnak. Az előadóink többsége egyébként a Szegedi Tudományegyetemről érkezik, de várunk előadókat például Erdélyből is. Vagyis tehát azt remélem, hogy ez a szemeszter is hozzájárul ahhoz, hogy mindnyájan egy kicsit átérezzük azt, hogy tudományos kérdésekkel foglalkozni nem unalmas, és abban a reményben kívánok Önöknek tartalmas időtöltést, hogy mindnyájan megérezzük azt, hogy amit az ember a lelkének vagy a szellemének a gazdagítására fordít, az sohasem kidobott idő. Köszönöm szépen a figyelmet.
A mai előadónk Rambala Éva, erőszakmentes kommunikációs tréner. 18 évesen azért nem választotta a pedagógus szakmát, mert úgy gondolta, ha ő nem volt jó diák, akkor milyen alapon várja el másoktól, hogy kitűnő tanulók legyenek. Később az akkori kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán elvégezte a tanárszakot is. Az élet értelmének keresése közben nehezen találta meg, hogy milyen terméket is szeretne értékesíteni. Így került a felnőtt képzés közelébe, ami egy ideig kielégítő volt. 1999 őszétől kezdett erőszakmentes kommunikációs tréningeket tartani. Az első 5 évben közvetlenül Marshall Rosenberg a modell kidolgozója mellett dolgozott. Azóta több mint 2000 tréningnapot tartott csaknem 35 országban. Pedagógusoknak, szülőknek, egészségügyi, szociális és gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek, vállalati munkatársaknak, elsősorban informatikai mérnököknek, menedzsereknek, egyházi közösségek, börtönben dolgozóknak, valamint rendőröknek. Évek óta együttműködik a Rákellenes Ligával, ahol rákbetegségben érintetteket és családtagjaikkal dolgoznak. Jelenleg az ukrán háború sújtotta területekről érkezők, valamint a pakisztáni mély szegénységben élő gyerekeket tanító pedagógusok oktatása a legnagyobb kihívás számára. A legtöbb képzése elsősorban nyitott, bárki számára látogatható, melynek eredményeként változni akaró emberekkel találkozik. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, és az egyetem mellett nagyon szépen köszönöm az Egyházmegyei Családközpontnak is ezt a lehetőséget, hogy ma legalább egy órát együtt tölthetünk, de legfőképpen azoknak köszönöm, akik most itt ülnek, ültök. Ugye megengedtek egy általános tegeződő formát. Nagyon szeretném, hogyha arról beszélgetnénk, hogy a szív szintjén hogyan tudunk kapcsolódni, és ezt elég nehezen tudom elképzelni, hogy ezt magázódva hogyan lehet megvalósítani. Biztosan, hogy meg lehet, csak én most kicsit izgulok, mert ilyen 16-18 fős csoportokhoz vagyok szokva. Egyrészt nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, másrészt ez a komfortzónámon kívül van. Első lépésként, tudományos igényességgel képzeljétek el, brit kutatók bebizonyították, hogy minden mobiltelefon lehalkítható. Hogy vagytok egy olyan megállapodással, hogy akinek bármilyen kütyüje, bármi hangot hallat az együtt töltött időben, ő a következő találkozóra egy tepsi saját készítésű süteménnyel érkezik? Azért szeretem a kedvenc poénommal kezdeni a képzéseimet, mert ez felhívja a figyelmet egy nagyon fontos kérdésre, a beszéltünk róla, vagy megállapodtunk. Különösen akkor, amikor valamiféle felső pozícióban vagyok, szülő, pedagógus, egészségügyi szakember, vagy vezető vagyok egy közösségen belül, akkor hajlamos vagyok azt kihallani, amit hallani szeretnék, és nem azt, amit a másik kommunikálni szeretne nekem. Én nem gondolom azt, hogy hozzátok képest olyan nagyon felső pozícióban lennék. Úgy gondolom, hogy itt főleg a korotok alapján jó néhányan pontosan tudjátok, hogy a Google-t hogy kell teleírni, hogy milyen szörnyű volt az én programom, és akkor attól kezdve én bezárhatom a boltot. De imádom a sütit, főleg ha házi készítésű, és főleg ha valaki más készítette, és nem én. Vagyis a személyes érintettségem révén is hajlamos vagyok azt kihallani, amit hallani szeretnék, és nem azt, amit te kommunikálni szeretnél nekem. Meggyőződésem szerint a konfliktusaink 50%-át el tudnánk kerülni, ha rendszeresen megkérdeznénk, hogy akkor ebben mi most megállapodtunk, vagy beszéltünk róla. Egy pici kutatást szeretnék most végezni. Kérem, tegye fel a kezét, aki úgy éli meg, hogy abban mi most megállapodtunk, hogy mindenki lehalkítja az összes kütyüjét. Köszönöm. Kérem, tegye fel a kezét, aki úgy éli meg, hogy ebben nem megállapodtunk, hanem csak beszéltünk róla. Köszönöm. Azért úgy látszik, elég szép számmal láttok mindkét csapatban kezeket. Én azért bízom benne, hogy mindenki duplán megnézte a telefonját, beleértve önmagamat is, hogy tényleg olyan állapotban van-e, ahogyan szeretnénk. És javaslom mindenkinek használatra ezt a beszéltünk róla, vagy megállapodtunk. Nagyon érdekes válaszokat lehet kapni. Természetesen ez csak akkor igaz, ha van bennünk egy olyan minőségű kapcsolat, van közöttünk egy olyan minőségű kapcsolat, hogy a másik őszintén elmondja, hogy akkor ő ehhez most hogyan is viszonyul ehhez a helyzethez. Én 96-ban találkoztam először az erőszakmentes kommunikációval, ez volt Marshall Rosenberg második magyarországi képzése, az Rínyi Miklós Katonai Akadémia dísztermében, nem tudom mi vonzott jobban, az, hogy be lehet menni a Katonai Akadémiára, és ott a katonabácsi elkéri a személyigazolványomat, valószínűleg életemben először, majd rápillant unott képpel és visszaadja. Ugyanaz, ez is egy ugyanolyan felsőoktatási intézmény volt, mint bármelyik másik, csak tankok voltak az udvaron. De ott volt a Harai ezredes úr, akinek az volt a szent meggyőződése, bocsánat a tudományos igénytelenségemért. Szóval azt hallottam Harai ezredes úrral 20 évvel ezelőtt, hogy ezredes úrtól, hogyha jó kapcsolat van a kiskatonák és feletteseik között békeidőben, akkor harci helyzetben sokkal pontosabban fognak lőni. Persze ő sokkal izgalmasabb szavakat használt ennek elmondására, de a lényeg ez volt. Meggyőződésem szerint ez ugyanígy működik a családi és bármilyen munkahelyi kapcsolatban is. Hogyha a hétköznapjaink során én úgy élem meg, hogy te velem is törődsz, akkor amikor valami bajba kerültünk, vagy nagy kihívás előtt áll a családunk, vagy a munkahelyi közösségünk, sokkal nagyobb valószínűséggel leszek együttműködő. Igazából az erőszakmentes kommunikációnak az a lényege számomra, hogy hogyan tudunk olyan kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, ahol ugyanúgy törődök önmagam jólétével is, mint a másik személy, mint ahogyan a másik személyre is oda tudok figyelni. Én ezen az első képzésen kettő mondatot hallottam meg, ami miatt igazából még most is itt vagyok. Az első mondat az az volt, a jó kislányság egyetlen jutalma a depresszió. Ez jó kisfiúkra ugyanúgy igaz. Én akkor úgy éltem meg, hogy az én személyes diagnózisomat valaki 80 ember előtt elmondja, anélkül, hogy engedélyt adtam volna erre, mert hogy én nagyon-nagyon próbáltam a szülői tanácsokat követni, a békesség kedvéért, kislányom, csak most az egyszer légy szíves, legyen már az, amit a másik akar. Minél több dolgot benyeltem, annál nagyobb volt egy idő után a robbanás. A második mondat, ami még inkább megérintett, ha valami nem tetszik, mondd ki, anélkül, hogy bárkit is kritizálnál. Az én temperamentumommal ez a, ha valami nem tetszik, mondd ki, ezt nem kell külön tanfolyamon tanulni, én azért bárkivel tudok, bármilyen helyzetben meg tudok szólalni, és el tudom bárkinek mondani, hogy vele mi a baj. De az, hogy úgy is tudok őszinte lenni, hogy bárkit is kritizálnék, az előtte soha nem jutott eszembe, és hát egy életfogytiglanig tartó nehéz feladatnak tűnik. Már egyre több helyzetben meg tudtam valósítani. Most nemrég egy fél éves projektem volt, lakásátalakítás, és a szomszédaimmal és a kivitelezőkkel való kommunikációban rájöttem, hogy még mindig van fejlődési terület, és a sors még mindig tud olyan helyzeteket adni, ami eddig nem fordult elő, és még itt igazán tudom az erőszakmentes kommunikációs tudásomat a gyakorlatba átültetni. Ennyit gondoltam így elméletből elmondani, ha most lenne még 3 óránk, akkor 3 órát is tudnék erről beszélni. A lényeg az az, hogy bármilyen helyzetben meg tudjak szólalni, de ne azt mondjam el, hogy ki milyen, vagy kivel mi a baj, hanem azt tudjam elmondani, hogy mi az, ami bennem történik, és mit szeretnék most, hogy mi történjen, illetve ugyanúgy oda tudjak figyelni a másik jóllétére, mint a sajátomra. A rövid idő ellenére nagyon szeretném, hogyha egy picit gyakorolni is tudnánk. Sajnálatos módon nem lesz arra időm, hogy mindenkit végighallgassam, maximum 1 vagy 2 mondatot tudok meghallani. Nagyon szeretném, ha gondolatban most mindenki találna egy olyan kapcsolatot, aki számodra nagyon fontos. Talán mindenki könnyen talál egy ilyen emberi kapcsolatot. És most kérlek, találj egy apróságot, amikor ez az ember valami olyat tett, ami neked nem tetszett. Az én kedvencem az hosszú ideig az volt, hogy már megint a küszöbön hagyta a papucsát, de ennél hallottam nemrég egy sokkal izgalmasabbat. Egyébként egy jó működő házasságnak tűnt úgy messziről, a hölgytől hallottam, hogy szándékosan az ágynak az én oldalamon hagyta a papucsát. Ugye? Ez ugye a másik szájából hallva egy kicsit nevetségesnek tűnik, de valójában mindannyiunkkal nagyon sokszor előfordult már, hogy olyan lényegtelen apróságnak tűnik, de ez valami miatt nagyon-nagyon fontos nekem. Szóval azt kértem első lépésként, hogy találj egy olyan helyzetet, amikor valaki, egy számodra fontos ember, valami olyat tett, ami neked nem tetszett. Az első lépés, amit javaslok végig gondolásra, ez a megfigyelésem megfogalmazása. Ugye, ha azt mondom, hogy szándékosan az ágynak az én oldalamon hagyta a papucsát, azért ebből már elég könnyű kritikát kihallani. Melyik része kritikus ennek a mondatnak? Mi a kritika ebből? A szándékosan. Tehát a szándékosan ott hagyta. Nagyon sokan azt mondják, hogy de én nem kommunikálok agresszívan. Az egész nap itthon voltál, és arra se voltál képes, hogy elmosogass. Ebből melyik a kritikus? Nem voltál képes. Köszönöm. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon olyan mondatok, amik nagyon könnyen kicsúsznak a szánkból, ha nem gondoljuk végig, akkor észre se vesszük, hogy igazából ezzel már kritizáltuk a másikat. Hogyha én azt szeretném, hogy a másik fél akarjon velem együttműködni, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy képes legyek úgy megfogalmazni a tényt, hogy abban semmi kritika ne legyen. 96-ban, amikor ilyen képzésekre elkezdtem járni, akkor a sláger téma az volt, hogy a 12 éves gyerekem arra se képes, hogy hetente kétszer levigye a szemetet. Ma már úgy tűnik, hogy a szemét kérdés valahogyan megoldódott a családokban, mert a legtöbb szülőt az aggasztja, hogy az imádott csemetéje mikortól kezdve lesz agyhalott a sok képernyő előtt ülés után. Úgyhogy képzeljük el, hogy otthon van egy 12 éves, nevezzük Pistikémnek, aki állandóan a gép előtt ül. Hogyha ezt mondom neki, hogy édes gyerekem, már megint ott görnyedsz a gép előtt, ennek melyik része a kritikus? A már megint, és az ott görnyecben is azért bele lehet hallani. De hogyha azt mondom, hogy úgy tűnik 3 órája a gép előtt ülsz, akkor ezzel felelősséget vállaltam a saját megfigyelésemért. Én most közben nagyon szeretném, hogyha mindenki megtalálta volna már azt az embert, akivel kapcsolatban szívesen végig gondol egy ilyen helyzetet, és próbáld meg végig gondolni, hogy mi a te megfigyelésed, és hogy ha le is írod magadnak, akkor esetleg otthon élő helyzetben megkérdezheted, hogyha ezt mondom neked, akkor ebből te hallasz-e ki kritikát, vagy sem? Nagyon megdöbbentő válaszok tudnak születni. Tehát az első lépés, amit javaslok végig gondolásra, ha szeretnék őszintén, kritikamentesen megszólalni, hogy tényszerűen, az élet hétköznapi apró cseprő dolgaiban el tudja mondani, hogy mi zavar, úgy, hogy abban lehetőleg ne legyen kritika. A második lépésnél azt kérem, hogy azt tudjam elmondani, hogy hogy vagyok én ebben a helyzetben. A leghatékonyabb módja annak, amit én ismerek, hogy el tudjam mondani, hogy hogy vagyok, hogyha nevén nevezem az érzéseimet. Az átlag magyarnak 2 érzése van, a köszönöm jól vagy rosszul, általában a köszönöm jól szoktuk használni először. Ahhoz, hogy az érzés szótárunkat egy picit bővíteni tudjuk, ha jól tudom, mindenki kapott e-mailben egy PDF fájlt, és most én örülnék, hogyha a telefonján, aki megkapta ezt, megkeresné. A második oldalnak a jobb szélső részén találsz egy piros csíkot, és az alatt egy érzéslistát. Én örülnék, hogyha az általad választott helyzetben, aki megtalálta ezt a listát, próbálnál egy érzést találni, hogy most mit érzek azzal a helyzettel kapcsolatban. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy az én értelmezésemben az én érzésem csak rólam szól. Tehát amikor azt mondom, hogy becsapottnak, kihasználtnak érzem magam, úgy érzem, hogy nem számíthatok rád, úgy érzem, hogy te nem tetted bele magad eléggé ebbe a feladatba, akkor meggyőződésem szerint nem az én érzéseimről beszélek, hanem sokkal inkább valakit diagnosztizálok, vagy a másik felet néha önmagam. Az én érzésem az rólam és kizárólag rólam szól. Én nagyon szeretném, hogyha az ENSZ emberjogi nyilatkozatába bekerülne, hogy ezen a földön minden embernek joga van úgy érezni magát, ahogy érzi magát, de senkinek nincs joga az úgy érzem, hogy címszó alatt egy másik embert kritizálni. Tehát az én érzésem csak is és kizárólag rólam szól. Azok után, hogy tudatosítottam, hogy hogy vagyok ebben a helyzetben, a következő lépés, amit javaslok végig gondolásra, hogy mi miatt fontos számomra ez a helyzet. Gondolom egyetértünk abban, illetve kérdezem, egyetértünk abban, hogy azért vagyok felelős, amit irányítani tudok? Hogyha egyetértünk abban, hogy azért vagyok felelős, amit irányítani tudok, mit tudunk irányítani ebben az univerzumban? A kedvenc válaszom, amit eddig hallottam, az a férjemet volt. Aztán kiderült, hogy a hölgy csak szerette volna a férjét irányítani, de többnyire ez nem sikerült. Szóval mi az, amit tudsz irányítani ebben az univerzumban? Önmagamat. Önmagamnak melyik részét? pupillád tágulása, az nem annyira. A beszédemet tudom irányítani, a gondolataimat tudom irányítani. Meggyőződésem szerint azért vagyok felelős, amit irányítani tudok. Irányítani tudom a szándékomat, a gondolataimat, a tudatos szavaimat és cselekedeteimet. Ha ezzel egyetértettél, akkor most behúztalak a csőbe. Nagyon örültem annak, hogy senki nem mondta azt, hogy az érzéseimet is tudom irányítani. Bagdi Emőke után szabadon. Az érzések nem állnak akaratlagos irányítás alatt. Ez volt a tudományos megfogalmazás. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az érzéseimet nem tudom irányítani. Tehát ha azért a mai pszichológusok nagy részével egyetértünk, hogy az érzéseinket nem tudjuk irányítani, ha egyetértünk abban, hogy azért vagyok felelős, amit irányítani tudok, és irányítani tudom a szándékomat, gondolataimat, tudatos szavaimat és cselekedeteimet, akkor mostantól nem ér azt mondani, hogy de én miattad vagyok csalódott. Mert azok a diákok engem feldühítettek. Mert hogyan tehetem felelőssé a másik embert valami olyanért, ami bennem történik, és én magam sem tudom valójában irányítani. Hol tanultuk ezt meg, hogy másokat hibáztatunk az érzéseinkért? Kérem, tegye fel a kezét, aki soha nem hallotta a következő mondatot. Csak még egy falatot, anyuci kedvéért. Ha ilyen vasgyúró voltál, és mindent megettél kisbabaként, ami ez ugye a kezed ügyébe került, gondolom, akkor a következő mondatot azért hallottad. Olyan boldog lesz anyuci, apuci, meg a fél falu, ha időben szólsz, amikor pisilni kell. Én mielőtt megtanultam volna járni és beszélni, egy komoly agymosáson mentem keresztül, ha én jól viselkedek, akkor az egész család, mármint a szüleim nagyon-nagyon boldogok lesznek, ha én rosszul viselkedek, rossz jegyet kapok, nem köszönök a szomszéd Maris nénének, akkor mindenki nagyon-nagyon szomorú lesz. Nem tudom, Csernus Imre neve mennyire hangzik jól ebben a társaságban, Csernus után szabadon, az érzelmi felnőtté válás azzal kezdődik, hogy abba hagyom mások hibáztatását az én érzéseimért. Mert amíg én másokat hibáztatok az érzéseimért, addig nem tudok felnőtté válni. Az én kedvenc megközelítésem, akkor tudok az érzelmi rabszolgasorsból kilépni, ha abba hagyom mások hibáztatását az érzéseimért. Ha szerencsém van, akkor mindenkit sikerült meggyőznöm, hogy mostantól soha többet ne gondoljuk azt, hogy én a másik ember miatt érzek így vagy úgy. Akkor is itt maradtunk a kérdéssel, hogy itt vannak bennem nagyon-nagyon erős érzések, hol kereshetem az érzéseim gyökerét? Nem ellenőriztem le, hogy még Maslow piramisa ma is vizsgatétele mindazok számára, akik pszichológiából vizsgáznak, de láttátok-e már, ha nem is vizsgáztatok belőle, láttátok-e már a 21. századi kiegészítését a Maslow piramisnak? Láttál valaki? Senki nem tölt elég időt a Facebookon? Biztosan sokan látták. Hát az a wifi az, ami a legeslegalapabb szükséglet. Én hozzátenném még a wifi jelszót is, mert annál idegesítőbb, mint amikor elmegyek, valóban ott van a wifi, csak nincs meg a jelszó. És ami még a wifinél is fontosabb, az a battery life, vagyis az elektromos áram. Mert hogyha nincs az áram, az elmések ezt nagyon sokra értékelték, hogy áram nélkül még a wifi sem működik. Most tudom, nagyon nagy bölcsességet mondtam, szóval, hogy Abraham Maslow volt az első pszichológusok egyike, aki az emberi szükségletekről elkezdett kutatni, tanítani. Mindenképpen azt gondolom, ő a legismertebb a piramisával együtt. Én most nem arra szeretnék fókuszálni, hogy melyik szükséglet a piramis melyik részén található, hanem sokkal inkább arra, hogy ebben a pillanatban milyen szükségletem érintődött meg. Az én értelmezésemben ezen a földön mindenkinek ugyanazok a szükségletei, és minden szükségletet végtelen számú megoldási stratégiával tudunk kielégíteni. Vagyis van egy részünk, ami minden emberben közös, akár 6-7-8 milliárdan is vagyunk, van valami, ami mindenkinek egyformán fontos. Az egyik kedvenc, szuper extrém példám az a táplálék. Ha más nem, a Blik bűnügyi rovatában mindenki hallott már a prána vagy fényevőkről. Most nem azt kérdezem, hogy hiszünk benne, vagy nem hiszünk benne, de még velük is egyetértünk, hogy táplálékra szükségünk van. Ezen a szinten, vagyis a szükségletek szintjén soha nincs konfliktus. A konfliktus mindig a megoldási stratégiák szintjén keletkezik. Ha éppen táplálékot szeretnék, akkor lehet, hogy pránát szeretnék ebédre, lehet, hogy pacalpörköltet, lehet, hogy párolt sárgarépát, de vannak olyanok, akik csokoládét jégkrémmel, ha lehet, akkor nem ebéd előtt, hanem ebéd helyett. Na most ezen a szinten már nagyon sok konfliktusunk lehet. Akkor, amikor tudatosítom a szükségletem, akkor tudatosítom azt is, hogy valójában ebben a helyzetben mi is fontos számomra. Én egyrészt nagyon szeretnék most mindenkitől egyéni példát hallani, ez az időkeret ezt most nem teszi lehetővé. Az eddigi tapasztalataim alapján ez a mennyi időt töltünk a képernyő előtt, és ez nem csak a gyerekünkkel kapcsolatban fordulhat elő, hanem ha elég fiatalok vagyunk, akkor a szüleinkkel kapcsolatban is, de mindenképpen a párkapcsolatban is, gyerekkel, vagy akár egy baráti kapcsolatban is. Nekem már volt olyan barátom, akivel itt barátnőm, találkoztunk, beült az autómba, és akkor elkezdte a telefonját nyomkodni, és akkor kérdeztem, hogy hogy van, hát még nem volt időm megválaszolni az üzeneteimet. Szóval az első lépés, azt látom, hogy a telefonod nézed, ugye a megfigyelésemet megfogalmazom, utána magamban nézek, hogy most mi az érzésem, szomorúságot, csalódottságot, esetleg magányosságot érzek, és most, hogyha akik megkapták ezt a PDF fájlt, az érzések alatt a második oldal jobb oldali részén, a jobb alsó sarokban találtok egy szükségletlistát is, vagyis azoknak a szavaknak a gyűjteményét, amik szerintem emberi szükségleteket fejeznek ki. Ezen még nagyon sokat lehet vitatkozni. A legfontosabb jellemzője a szükségleteknek, hogy minden embernek ugyanazok a szükségletei, és végtelen számú megoldási stratégiával tudjuk őket kielégíteni. Ha egy számomra fontos ember például a képernyőt nézi akkor, amikor én beszélgetni szeretnék, akkor lehet, hogy magányosságot érzek, mert az összetartozást szeretném megélni, a kapcsolódás élményét szeretném most ebben a pillanatban megélni. Ha a gyerekemről van szó, akkor lehetséges az is, hogy a gondoskodásomat, szeretetemet akarom kifejezni, mert számomra fontos mindannyiunk egészsége, mert nekem fontosak a szeretetteljes családi kapcsolatok. Én nem tudom neked megmondani, hogy mit tegyél akkor, amikor valaki valami olyat tett, ami neked nem tetszett, de garantálom, hogy ha mielőtt megszólalnál, végig gondolod, hogy mi volt az a konkrét történés, most hogy vagyok én ezzel a helyzettel, vagyis mi az az érzés, amit magamban tapasztalok, majd kapcsolódsz azzal, hogy milyen szükségletem érintődött meg ebben a helyzetben. És rájössz arra, hogy amikor a másik a képernyőt nézi, akkor te valójában az összetartozást szeretnéd megélni, vagy kapcsolódni, beszélgetni szeretnél valakivel, akkor végig gondolás után, ez a tudatosítás után garantáltan valami más fog eszedbe jutni, mást fogsz mondani, és másként fogod mondani, mint végig gondolás előtt. A negyedik lépés, amit javaslok végig gondolásra, hogy ebben a pillanatban most mit szeretnék. Nagyon fontos, hogy ezt kérés formájában mondjam el, és valami olyat mondjak, ami itt és most megcselekedhető. Ha van otthon egy 12 éves képzeletbeli Pistikém, és elmondanám neki, hogy úgy tűnik 3 órája a gép előtt ülsz, én most aggodalmat érzek, mert számomra mindannyiunk egészsége és a szeretetteljes családi kapcsolatok nagyon fontosak. Hogy vagy azzal, hogy eljössz velem kutyát sétáltatni? Szerintetek mi lenne egy életszerű válasz egy ilyen kérdésre? A társaság egy része még saját élményből is tudja, nem biztos, hogy a szülő szerepéből, hanem a másik oldalról is akár emlékszik egy ilyen válaszra. Ha ezt mondaná neked otthon az anyukád vagy az apukád, mit válaszolnál, miközben 3 órája a képernyő előtt ülsz? Nincs kedvem, köszönöm. Bármi más válasz? Nem az én kutyám. Az én kedvencem, amikor nincs válasz, teteti, hogy meg se hallott, pedig nincs semmivel bedugva a füle. A másik kedvencem, ez a már-már irodalmi igényességűnek is nevezhető, tedd magad takarékra. De a legkedvesebb válasz, amit hallottam, veled? Csak hogy a kedves szülő a saját önértékelését a helyén tudja kezelni. Ha végig gondolod ezt a négy lépést, mi történt? Hogy vagyok én most ebben a helyzetben? Mi miatt fontos számomra? Mit szeretnék, hogy mi történjen? Akkor biztosan, hogy másként fogsz viszonyulni a helyzethez, mint végig gondolás előtt. De még mielőtt megszólalnék, szeretném végig gondolni, hogy mi lehet a másik lehetséges érzése, szükséglete, amikor azt csinálta, ami nekem nem tetszett. És most egy kis játékra hívok meg mindenkit, különösen azokat, akiknek ez az érzés szükséglet tiszta a rendelkezésükre áll. Képzeld el, hogy én vagyok a főnököd vagy a tanárod, és azt bírom neked mondani, hogy hogy lehetsz ilyen hülye, hogy még mindig nem érted, már háromszor elmagyaráztam. Szerinted én mit érzek ebben a helyzetben? Tehát én, mint tanár vagy főnök, mit érezhetek, amikor azt mondom neked, hogy hogy lehetsz ilyen hülye, már háromszor elmagyaráztam. Kinek van tippje az érzés listából a piros és sárga csík feletti részből, akinek rendelkezésére áll? Elégedetlenség. Igen, köszönöm. Van-e még más tipp érzésre? Szorongás, reménytelen, düh, az mondjuk nem volt a listán, de csalódottság, köszönöm. Szerinted mi lehet a szükségletem? Tehát mi az, ami valójában itt nekem fontos lehet, amikor azt bírom mondani, hogy már háromszor elmagyaráztam, mi az, hogy még mindig nem érted. Mi lehet az az emberi szükséglet, ami engem ebben a helyzetben motiválhat? Fejlődés, megértés, bármi más tipp. Miután én tanítással keresem a kenyerem, én ezt már nagyon sokszor megéltem, hogy háromszor elmagyaráztam, és úgy éltem meg, hogy hát nem mindenki annyira figyelte, hogy szerettem volna. Ezekben a helyzetekben én nagyon sokszor éreztem tehetetlenséget, és annyira szeretnék egyrészt könnyedséget, hogy milyen jó lenne, ha könnyebben mennének a dolgok. Nagyon szeretném az együttműködést megélni, támogatást kapni abban a formában, hogy a másik is odafigyel arra, ami számomra fontos. Jöhet a következő? Én vagyok a 4 éves kislányod, éppen megfésültél, és azt bírom mondani, hogy de ez volt a legkedvesebb hajszálam. Mi lehet az érzésem ebben a pillanatban? Mit tippeltek? Csalódottság? Szomorúság? Elkeseredettség? Mit tippelsz, mi lehet a szükségletem? Sárga csík alatti részből, akinek van listája. Mi lehet a szükségletem akkor, amikor azt bírom mondani, hogy de ez volt a legkedvesebb hajszálam? Együttérzés. El tudod-e képzelni, hogy bizonytalanságot érzek, és együttérzést, megértést szeretnék azzal kapcsolatban, ami most bennem történik? El tudod-e képzelni, hogy félelmet érzek, mert a biztonság nagyon fontos számomra? Azért szeretem ezt a példát, mert felhívja arra is a figyelmet, hogy érzelmi problémához érzelmi szinten lehet reagálni, racionális problémához pedig racionális szinten lehet kapcsolódni. Tehát ha én jövök neked egy érzelmi alapú problémával, és te jössz nekem egy tudományos előadással, nekem a kis 4 éveskének, hogy de az majd ki fog nőni, édes gyerekem, én akkor ezt még egyáltalán nem fogom megérteni, hogy az majd nekem egy fél év, egy-két év alatt, vagy néhány év alatt majd ugyanolyan szép hosszú lesz. Tehát ha jövök egy érzelmi problémával, akkor te csak érzelmi szinten fogsz tudni kapcsolódni velem. Jöhet a következő? Képzeld el, hogy általános iskolás osztálytársak voltunk, és nem találkoztunk már évek óta, most újra összefutunk, és azt bírom neked mondani, hogy nem gondolod, hogy a te korodban már eljött az ideje egy rendes frizurának? Mit tippelsz? Mi lehet az én érzésem, amikor ezt bírom neked mondani? Mit érezhetek, amikor barátnőként ezt bírom mondani? Van-e tippetek? Mi lehet az érzelmi motiváció, amikor azt bírom mondani, hogy nem gondolod, hogy a te korodban már eljött az ideje egy rendes frizurának? Csalódottság? Ingerültség, elégedetlenség? Köszönöm. Mi lehet a szükségletem? Mi lehet bennem az, ami közös mindannyiunkban, amikor ezt mondom? Van-e tippje valakinek? El tudod-e képzelni, hogy én gondoskodást szeretnék adni? El tudod-e képzelni, hogy én segíteni szeretnék neked? Úgy jutottam erre a következtetésre, hogy nagyon-nagyon sok embertől hallottam már, hogy hát tudod, én azért akarok erőszakmentes kommunikációt tanulni, mert engem mindenki félreért. Én nem értem. Én jó szándékkal mindenkinek segíteni akarok. Csak nem a segítő szándékot hallják ki belőle, hanem mindig megsértődnek. Nem értem, mi a baj velük. Én ugyanúgy kommunikálok, mint ahogy velem is kommunikáltak a szüleim és a tanáraim. Mindig elmondták nekem, hogy mi a baj velem, mit csináltam rosszul, abban a reményben, hogy majd utána változni fogok, és jobban fogom csinálni. A múltkor is összetalálkoztam a Luizival, elmondtam neki, hogy azért nem talál magának egy új barátot, mert ilyen szörnyűséges a frizurája, ahelyett, hogy elfogadta volna a telefonszámot, megsértődött rám, és én nem értem, hogy miért sértődött meg. Nagyon könnyű a Luiziban, a Luizi szemében látni a szálkát, és nagyon nehéz észrevenni azt, hogy én mikor teszem pontosan ugyanazt. Hogy elmondom, hogy mi a baj a másikkal, akkor, amikor valójában én segíteni szeretnék. Miért tesszük ezt nagyon sokszor? Azért, mert önmagamat rendszerint a szándékom alapján értékelem. A másik kommunikációját pedig az alapján, amit kihallottam belőle. Jöhet az utolsó tesztkérdés. Én vagyok a 12 éves csemetéd. Hazamentem az iskolából. Megkértél, hogy légy szíves, akaszd fel a kabátod a fogasra. Én erre azt bírtam válaszolni, és mondd, kit csicskáztattál, mielőtt én megszülettem volna. Nem a pofonfát rázzuk meg egy ilyen válasz után, hanem mi lehet az én érzésem, amikor ezt mondom neked? Mit tippelsz? Mit érezhetek én, mint 12 éveske, amikor ezt bírom mondani a szerető szüleimnek? Egy érzést szeretnék hallani, lehetőleg az érzés listáról. Feszültség? Bármi más tipp? Mit érezhetek, amikor ezt? El tudod képzelni, hogy magányosságot, elkeseredettséget, fájdalmat érzek? Mi lehet a szükségletem? El tudod képzelni, hogy megértésre vágyom, szeretetre, törődésre? Az egyik kedvenc mondatom, és most egy kicsit félve mondom itt a képernyő előtt, de nagyon szeretném, ha mindenki élete végéig emlékezne rá. Minden anyázás mögött ott van egy érző-vérző szív. Ennek a szalonképesebb változata, minél hangosabb a sírás, annál mélyebb a fájdalom. Meggyőződésem szerint ezen a földön még soha senki nem viselkedett agresszíven, belső békéből és harmóniából. Akkor, amikor a másikat úgy tűnik látszatra, hogy bántani akarom, amögött mindig ott van valamiféle keserűség, fájdalom, tehetetlenség, elkeseredettség. És ha képes vagyok nem egyetérteni a másik viselkedésével, hanem meghallani, hogy vajon mi lehetett az ő érzése, szükséglete abban a pillanatban, amikor azt mondta. Ha tudatosítottam a saját érzés szükségletemet, majd megtippeltem, hogy mi lehetett a másik lehetséges érzése és szükséglete, akkor biztosan, hogy más megoldásra fogok jutni, mint végig gondolás előtt. Kérdezhetné valaki, de kinek van erre ideje? Van egy jó hírem. Az életminőségünket igazán befolyásoló tényezők, az legtöbbször nem az, ami egyszer fordult elő. hanem ami minden reggel, minden este, minden hétvégén, minden karácsonykor, minden hóvégi záráskor, minden vizsgaidőszakban. Tehát a rendszeresen ismétlődő konfliktusoknál folyik el az életenergiánk. Ha ezekben a helyzetekben képes vagyok változtatni a viselkedésemen, ha abba hagyom mások hibáztatását az én érzéseimért, akkor biztosan, hogy én is másként fogok viselkedni, másként látom ezt a helyzetet, és ráérzek arra, hogy minden konfliktus egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, vagy eltávolodjunk. Ahhoz, hogy elinduljunk abba az irányba, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, nem az szükséges, hogy a másik megváltozzon, hanem az, hogy én. És hogyha én bennem elindul ez a változási folyamat, ha én képes vagyok a megszokott helyzetekre egy picit erőszakmentesebben, egy picit empatikusabban reagálni, akkor a kettőnk kapcsolatában is fog változni valami. Képzeljétek el, hogy brit kutatók azt is bebizonyították, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalunk szóbeli bántást, mint fizikait. Tehát, ha én itt most kisétálok az utcára, akkor, vagy hazamegyek, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy valakitől kapok egy kritikus mondatot, mint az, hogy belém rúgnak. Gondolom, ezzel legtöbben egyetértünk. És én azt álmodtam, hogy a magyar katasztrófavédelem már komolyan fontolgatja, hogy az erőszakmentes kommunikációt hivatalosan is elfogadják életmentő eszközként szóbeli bántás esetére. És ahhoz, hogy ezt nektek hitelesen be tudjam mutatni, örömmel kapnék tőletek néhány sértő, bántó, valós kritikát. Aki olyan kritikát mond rám, ami megérinti a szívem, velük megosztom a csokikáim egyikét. Lehet, hogy életed első és utolsó lehetősége, hogy csokoládét kapja Tantó néni kritizálásáért. Általában három kritikával dolgozom. Örülnék, ha inkább a sor széréről kapnék kritikákat, de minden megoldható. Tehát ki az, aki szívesen megfogalmaz bármi sértő, bántó kritikát az alapján, amit eddig velem kapcsolatban megtapasztaltál? Csak itt, csak most, csak neked. Ha valaki azt gondolná, hogy ebben van valami manipuláció, nézd, ebből a csokiból se a fogorvosod, se a dietetikusod nem fog meggazdagodni. Semmi más negatív következménye nincs, csokik tesztelve. Maradékot én szoktam hazafelé megenni. Na, nagyon izgalmas, ki az, aki szívesen megkritizálna? Nem már ez lesz életem első előadása, ahol senki. Igen? Hogy merek ilyen rózsás szoknyában kiállni és előadni? 100-ból 98-szor szoktam kritikát kapni a megjelenésemre, úgyhogy akkor rózsás szoknya. De legalább elég hosszú. Még két kritikát örömmel kapnék. Na nem már, senki? Hölgyeim, legyünk őszinték. Biztos az uraknál is ugyanez csak.
Úgy beszéltek, hogy úthengerrel
találkoztam. Szóval úgy beszélek, mintha úthenger lennék. Lehet, hogy életed utolsó lehetősége. Fölírem ezeket a kritikákat, mielőtt elfelejteném, hogy csokit kapjál a Tantó néni kritizálásáért. Nem merem oda dobni, de hátraadjátok, köszi. Rosszul használtam az ikesikéket, ezt magyarul se tudok. Én megkaptam, amit akartam, de van még egy csoki. Aha, köszönöm. Több konkrét... Ágota, házzal vissza. Több konkrét példa, párkapcsolat, köszönöm szépen. Megkaptam, amit akartam. Akiknél van ez, akik megkapták e-mailben ezt a PDF formátumot, ott egyszer csak találtok az egyik oldal felső részénél, a második oldal bal felső sarkán egy 4 lehetőség a negatív üzenetek fogadására. Akkor, amikor kapok egy kritikát, akkor eldönthetem, hogy hogyan fogadom. Fogadhatom önkritikával. Vagyis tényleg hülyén nézek ki, agresszív és erőszakos vagyok, magyarul se tudok rendesen, nem mondok elég konkrétumot, túl sokat ígérek, nem teljesítem utána, nem magyarázok egyértelműen, túl sokat beszélek. Minél több önkritikus gondolat kószál a fejemben, annál mélyebbre zuhanok a szégyen, bűntudat, áldozatszerep, depresszió. Meggyőződésem szerint nem azért, amit a másik fél mondott, hanem azért, ahogyan én ezt fogadom. Dönthetek úgy is, hogy nem magamra veszem, hanem kivetítem másokra. Túl rózsász a szoknyám. Persze, drágám, azt gondolod, hogy mindenkinek feketébe kéne járni folyamatosan? Én vagyok az útengen, nem vagy te annyira kis félénk kislány, hogy annyira megijednél tőlem. Én csak próbálom itt átadni, hogy valami változás történjen már az életünkben. Jaj, drágám, az ikesigéket nem jól használom. Álljál már te is ki 400-500 ember elé, és próbáljál meg neki az erőszakmentességről beszélgetni egy ilyen tudományos közegben. Mi az, hogy nem volt elég konkrét példa? Nem velem van a baj, te nem figyeltél eléggé, hát megmondtam, érzés, szükséglet, fogalmazd meg a megfigyelésedet, és akkor majd más reakciót fogsz otthon kapni. Szóval azért nincs a düh az érzéslistámon, mert meggyőződésem szerint akkor leszek dühös, amikor úgy gondolom, hogy valaki valamit rosszul csinált. Tehát akkor, amikor nem magamra veszem, hanem másokat kezdek el hibáztatni, hogy te csináltál valamit rosszul, azzal táplálom a saját dühömet. Dönthetek úgy is, hogy nem is magamat kritizálom, másokat sem kritizálok, hanem megpróbálok kapcsolódni a saját érzésemmel és szükségletemmel. Hallom azt, hogy túl rózsás a szoknyám, vagy nem jól vagyok felöltözve, csalódottságot érzek, mert számomra nagyon fontos a kölcsönös tiszteletadás, és azt gondolom, hogy a megjelenésünkkel gyakorlatilag a tiszteletünket is kifejezzük azzal, hogyha rendesen felöltözöm. Azt hallom, hogy ilyen úthenger módjára lehengerlek itt mindenkit. Hát itt bizonytalanságot érzek, és megértést szeretnék, hogy annyira rövid ez az idő, és én annyira sok mindent szeretnék átadni, mert azzal a tudással, amit én 20 éve igyekszem gyakorolni, annyira egyértelmű, hogyha csak egy picit változtatnánk a kommunikációnkon, akkor sokkal szeretetteljesebbek lehetnének a kapcsolataink. Hogyha nem arra fókuszálnánk, hogy mi a baj a másikkal, hanem azt tudatosítanánk, hogy mi az, ami itt és most bennem él. Hát az, hogy nem tudok rendesen beszélni, ez hát elnézést, majd próbálom a magyar tudásomat finomítani, és a kevésbé izgulni, amikor itt ennyien rám néznek, aminek egyébként azért örülök is. Az, hogy nem volt elég konkrétum, ezzel kapcsolatban tehetetlenséget érzek, és megértést szeretnék, hogy én nem azt szeretném elmondani nektek, hogy mit mondjál, hanem egy gondolkodási struktúrát javaslok, hogy ha tudok kapcsolódni az érzés szükségletemhez, ha rá tudok hangolódni a másik lehetséges érzésére, szükségletére, akkor biztosan, hogy más szavak fognak rám találni. Azok után, hogy kimondtam a saját érzéseimet, szükségleteimet, érzékelem, hogy csökken belőlem a feszültség. Vagyis addig, amíg önmagamat kritizáltam, vagy kélyes örömmel titeket szapultalak, addig nem voltam tudatában, hogy ezek a fejemben kószáló kritikus gondolatok olyanok voltak, mint a barátság kőolajvezeték, amit élőben még nem láttam, de az hozza Szibériából nekünk az üzemanyag utánpótlást, hogy az én feszültségem szinten maradjon. Tehát ez az valódi üzemanyag, az nem az, amit kívülről kapok, hanem az, ahogyan én gondolkodok róla. Tehát ha kapok egy kritikát, akkor azt fogadhatom önkritikusan, elkezdhetek másokat kritizálni, vagy Empatikusan kapcsolódhatok önmagamhoz, azáltal, hogy tudatosítom a saját érzésemet és szükségletemet. Amikor már önmagammal kapcsolódtam, akkor kinyílt az ajtó, hogy ráhangolódhatok a másik lehetséges érzésére, szükségletére. Akkor, amikor azt mondod, hogy túl rózsás a szoknyám, akkor lehet, hogy lelkesedést érzel, és a támogatásodat szeretnéd kifejezni, hogy jó, hát akkor legyen már egy kritika, ha ennyire akarom. Vagy csalódottságot érzel, mert a szépség számodra másként jelenik meg. Amikor azt mondod, hogy így úthengerszerűen így próbállak eltaposni, akkor félelmet érzel, mert fontos számodra a biztonság. Amikor azt mondod, hogy az ikesigéket nem helyesen használtam, de majd a végén Léci, írd már le, hogy pontosan melyik nem, hát ha tudok fejlődni, akkor csalódottságot érzel, mert hát valamiféle tudományos igényesség, vagy fontos számodra, hogy helyesen használ. Ha már ennyi ember elé kiállok, akkor minden szót helyesen használjak. Tehát csalódottságot érzel és megértést szeretnél. Amikor azt mondod, hogy semmi konkrétumot nem mondtam, akkor elkeseredettséget érzel, mert tanulni, fejlődni szeretnél, és ötleteket szeretnél kapni, mert ez támogatna téged? Akkor, amikor képes vagyok megtippelni a másik lehetséges érzését és szükségletét, attól kezdve már nem lesznek ellenségeim. Attól kezdve már nem azt fogom feltételezni a másikról, hogy ő bántani akar, hanem látom benne az emberit. Bármit is mondod, bármit tett, lehet, hogy nem értek egyet a cselekedetével. Annak ellenére az emberit látom benne. Akiben látom az emberit, akinek rá tudok hangolódni az érzésére, szükségletére, őt már garantáltan nem fogom tudni bántani. Egyértelmű voltam? Csak hogy legyen valami a családdal kapcsolatos feladat is. Akinek most van párkapcsolat az életében, férje, felesége, barátja, barátnője, csaja, pasija, tehát bármi párkapcsolatszerű, szeretném, ha találnátok valamit, amire írni tudtok, és azt kérem, hogy a következő 2 percben mindenki írjon le 10 konkrét cselekedetet, amit rendszeresen megteszel, hogy kifejezd a szereteted ez az ember felé, akit választottál. Akinek most nincs párkapcsolat az életében, a hozzád legközelebb álló 3-4 ember közül kérlek, válasz egyet, és kérlek, írd le minimum 10 konkrét cselekedetet, amit rendszeresen megteszel, hogy kifejezd felé a szereteted. Nekem az egyik legfájdalmasabb pillanat, amit a munkám során megélek, amikor olyan párokkal találkozom, akiktől úgy azt hallom, így maguk is rájönnek arra, tehát maguk jönnek arra, jutnak arra a következtetésre, hogy igazából mi valamikor nagyon szerettük egymást, csak már nem is tudjuk, hogy tudjuk egymás felé kifejezni a szeretetünket. Tehát az kevés, hogy valakit szeretek. Az nagyon fontos, hogy nap mint nap tudjak úgy cselekedni, hogy ez a másik számára is a szeretet jele legyen. Ha azt mondom, hogy mindig kedves vagyok, az túl általános. Ha azt mondom, hogy minden reggel ágyba viszem a pálinkát, vagy a teát, vagy a kávét, ez már elég konkrét dolog. Vagy minden karácsonykor fél órát beszélgetek az anyóssal, vagy hallgatom, vagy bármi konkrét, mérhető. Nagyon szeretném, ha most mindenki gondol, nem csak gondolat van, hanem akinél van valami lehetőség, ők valóságban is leírnák. Mert hogy ez egy házi feladat is lesz. Azt kérem mindenkitől, miután leírtad ezt a 10 dolgot, hogy 2 héten belül egy kellemes pillanatot találj, légy szíves, vagy próbálj meg mindent megtenni azért, hogy találj egy ilyen kellemes pillanatot, és kérdezd meg attól, akinek írtad, hogy Ezek közül, amiket én ide leírtam, mi az, ami számodra is a szeretet jele? Van-e olyan, ami semleges, vagy idegesít? Ez egy nagyon izgalmas kérdés tud lenni. Az egyik legnagyobb sikerem ezzel a gyakorlattal egy nagyon kedves barátnőmtől azt hallottam, eljött egyszer egy tréningre, és utána, amikor találkoztunk, hogy annyira hálás vagyok neked, heti 3 óra szabadidőt neked köszönhetek. Mondom, figyelj, ez valami tévedés, ezt első körben magamnak adnám, és nem adtam volna neked, kizár dolog, hogy én ezt tudtam volna neked adni. Nem, ezt tőled kaptam. Képzeld el, megcsináltam a házi feladatot, megmutattam az uramnak, kiderült, hogy számára a 10-ből 9 semleges, úgyhogy azóta csak akkor takarítok otthon, amikor tényleg kedvem van. Az én drágám egy disznóolban is nyugodtan élne, mert egyáltalán talán észrevette, de egy kicsit sem idegesítette, hogy otthon úgy hogyan alakult a helyzet. És aztán utána mondta a hölgy, hát igen, azért arra is rájöttem ebből a 10-ből 1 számított neki, hogy hát azért erről jó lenne beszélgetnünk, hogy tudnánk akár 20 év után is kifejezni egymás felé úgy a szeretetünket, hogy ez a másik fél számára is a szeretet jele legyen. Miért tartom fontosnak ezt a beszélgetést? Hogy ne kerülj olyan helyzetbe, mint egy másik barátnőmtől azt hallottam, amióta elköltözött a férjem, rájöttem, hogy az is milyen sokat jelentett, hogy minden nap ki és bepakolta a mosogatógépet. Nagyon-nagyon könnyű hozzászokni ahhoz a jóhoz, amit minden nap rendszeresen megkapunk, és már csak akkor értékelni, amikor ezt valami miatt nem kapjuk meg. Még 2 dolgot írd, légy szíves, hozzá a házi feladathoz. Az egyik, hogy van-e valami, amit szeretnél kapni, de nem szoktad? Kérdezd meg tőle. És az utolsó, talán ez a legizgalmasabb, kérlek, kérdezd meg attól, akinek ezt írtad, hogy vagy azzal, hogy te is készítesz nekem egy listát, egy ugyanilyen listát. Nem azért akarjuk, hogy ő is készítsen nekünk egy ilyen listát, hogy ellenőrizzük, hogy na te szerencsétlen, te is elég sokat megteszel-e a kapcsolatért, hanem azért, mert nagyon-nagyon sokat lehet tanulni ezekből a beszélgetésekből. Nekem az egyik legmegdöbbentőbb, azt egy 17 éves ifjú ember anyukájától hallottam, aki történetesen egy nagyon tudatos iskolaigazgató volt, tehát így pedagógusként is nagyon-nagyon lelkes volt, és hát anyaként is igyekezett nagyon beletenni magát a feladatba, és megdöbbenve mondta, hogy azt hallottam a 17 éves fiamtól, hogy anya, amikor az egyik dolog az volt a listáján, amivel a fiam kifejezi a szeretetét, hogy anya, amikor megkérdezem, hogy kérsz-e egy teát vagy kávét, akkor a teát a kedvenc teás csészédben, a kávét pedig a kedvenc kávés csészédben szolgálom fel. Anyucinak ez azért volt megdöbbentő, mert elég hosszú listával rendelkezett, hogy a 17 éves fiatalember mi az, amit nem úgy csinált, ahogy ő szeretett volna. Tényleg így volt, csak ez soha nem tudatosult az anyukában, hogy erre a fiam odafigyel. Tehát nagyon sok ilyen kis apróság lehet, amit a másiktól megkapunk, csak azért nem köszönök meg, mert hogy ezt olyan természetesnek gondolom. Az, hogy valakit szeretek, az nagyon kevés. A művészet az, hogy tudom ezt gyakorlatban apró pénzre váltani, olyan cselekedetekre váltani, hogy a másik is érezze ebből a szeretetet. Többféle nézet létezik. Az egyik, az azt mondja, ha szeretsz, az én kedvemért megcsinálod. Ez ellen semmi kifogásom, csak mondjuk 20-30 év után ez elég érdekes helyzeteket tud kialakítani, ha nagyon sok mindent beáldozunk a másik kedvéért. Van egy másik nézet is, amit javaslok megfontolásra mindenkinek. Mi van akkor, ha azt tűzzük ki célul, hogy én úgy fejezem ki feléd a szeretetem, amit én örömmel adok, és te örömmel fogadsz? Ez egy sokkal szűkebb halmaz. Ez folyamatos párbeszédet igényel, ez folyamatos önreflekciót igényel. Nekem teljes egészében még soha nem sikerült megvalósítanom, egyetlen egy fontos emberi kapcsolatomban sem, de attól, hogy mindegyik kapcsolatban erre törekszem, sokkal közelebb kerültem hozzá.
Köszönjük szépen Rambala Iva előadását, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Hannus István, az STL TTIK Kémiai Intézet alkalmazott és környezeti kémiai tanszékének professzor emeritusza tartja meg a kémia és a kémikusok az irodalomban és a zenében című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!